Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A kormány hivatalosan is kihirdeti a januári rezsistoppot, amely minden magyar családot segít, közölte az Energiaügyi Minisztérium. Közleményük szerint a rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében a kormány januári rezsistoppot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít. A túlzott többletterhek alól a januári gáz vagy áramfogyasztás után 30%-os mennyiségi, a távfűtésben 30%-os árkedvezmény mentesíti a háztartásokat. A kormány 50 milliárdos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal, amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz és távhőszámlákban. Aki villamos energiában kéri elszámolni a kedvezményt, annak erről április 30-áig szükséges nyilatkoznia. A rezsistopp a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak, például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is. A kormány a részletszabályok szerint gondoskodik arról, hogy a tavaly sávhatár alatt fogyasztók rezsije éves alapon idén hasonlóképpen a sávhatár alatt maradjon, a további speciális kedvezményekkel számolva is. A MOHU repont visszaváltási rendszerében az emberek tavaly Magyarországon több mint 3 milliárd italcsomagolást, palackot, dobozt és üveget váltottak vissza, ami a piacra került italcsomagolások csaknem 90%-a. A MOHU repont rendszerének bevezetése előtt az italcsomagolásoknak csupán töredéke lett újrahasznosítva, nagy részük a kommunális kukába, rosszabb esetben a patakpartra került. A repontrendszernek köszönhetően azonban ezek a palackok visszakerülnek a körforgásba, és újra palack lesz belőlük. Tavaly pedig már azokkal a palackokkal is lehetett találkozni, amelyeket a repontautomatákból nyert alapanyagból készítettek. Bozóki Csaba, a MOHU intézményi hulladékmenedzsment igazgatója szerint ez egy igazi környezetvédelmi siker. Évente több milliárd palack, doboz és üveg hulladékától mentesítik a környezetet. Az értékes alapanyag pedig a repontrendszernek köszönhetően, megszámolva, rendszerezve készen áll az újrahasznosításra. Biztonságosan fogyaszthatók a hazai termésű almák. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi élelmiszerlánc felügyeleti szervek folyamatosan kiemelt figyelemmel és magas mintaszámmal ellenőrzik az almák növényvédőszer maradék tartalmát, tájékoztatott a hivatal. A közlemény szerint az alma a kereskedelemben legnagyobb mennyiségben kínált gyümölcs, amit az év minden időszakában fogyasztanak. Az intenzíven kezelt kultúrák közé tartozik, gyakran szükséges permetezni, ezért a Nébih és a vármegyei élelmiszerlánc felügyelők folyamatosan magas mintaszámmal vizsgálják. Az éves ellenőrzési terv a kereskedelmi kínálat vizsgálata mellett a termelők technológiai ellenőrzését, valamint az importált termékek vizsgálatát is magában foglalja. A vizsgálati eredmények alapján az elmúlt 3 évben a Nébih laboratóriuma nem azonosított, határérték felett szennyezett tételt. Vasárnap kezdődik a Házasság hete program sorozat. A szervező keresztény egyházak és civil szervezetek egy héten keresztül több mint 60 településen közel 200 programmal várják országszerte és határon túl az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására. A 19. alkalommal megrendezett program sorozat fókuszába idén a hűség témája került, A hét mottója a hűség szabadsága. Herjecki Kornél, a Házassághete Mozgalom országos koordinátora kiemelte, céljuk, hogy a hűség fontossága, megtartó ereje és a mentális egészségre gyakorolt hatása egy hétre fókuszba kerülhessen. Számos házaspár közismert szakértő tapasztalatain keresztül szeretnék megmutatni, hogy a házasságban meg lehet élni az elkötelezettség melletti szabadságot, hogy a hűség mindennapi jelenléte egy kapcsolatban biztosítja a párkapcsolatok stabilitását, biztonságot ad, felvértez. A szervezők a tematikához kapcsolódva az idei házasság hete könyvének, Mihalec Gábor párterapeuta most megjelent a Hűség kódja című kötetét választották. A házasság hete központi program sorozata ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét az érdi református gyülekezet templomában, ahol igét hirdett Somogyi Péter, a Dunamelléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható eső, az északi hegyekben eleinte még ónos eső sem kizárt. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A nappali csúcsérték 1 és 12 fok között valószínű, északon, északkeleten lesz hidegebb. Hajnalban 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, az északi-északkeleti határvidéken lesz hűvösebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hogy most ez hidegen. Ma Sydneyben holnap egy szigeten várom, házam a csomagom, jó kedvemet elpakolom, kártyán a vagyonom. Repíti szél a képzelet szárnyán, kimerült lelkemet, magam felé tartom a kezem, miért kell ez így legyen. Kattan az ár, menni muszáj. Itt a tél, most mennem kell, az ajtó nyitva áll. Kattan az ár, most menni muszáj. Visszajövök majd én is egyszer, ha lesz még újra nyár. Legyen úgy, mint rég.
köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő riporter vagyok. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja alkalmából adtak át miniszteri elismerő okleveleket a Borsod-Abolcs-Zemplénvár megyei ünnepségen. Itt kapott elismerést Bodnár Tamás, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei levéltár történész, főlevéltárosa, igazgatóhelyettes, akinek kutatási területe a történeti földrajz, a helytörténet, a kora újkor. Kérem, ismerkedjenek meg Bodnár Tamással. Nagyon érdekes területtel foglalkozik, van egy közös élményünk, ugye amikor még a rádió indulása tájékán készítettünk egy műsort az eltűnt falvakról. Hát ez egy rendkívül izgalmas téma, de tulajdonképpen hogy tudja behatárolni azt a szakmai területet, amivel foglalkozik, mert nyilván most lehet, hogy rossz a hasonlat, de mint az ügyvédek, utána a levéltárosok is szakosodnak. Hogy működik ez?
Jó napot kívánok! Igen, tulajdonképpen van némi szakosodás. Úgy gondolom, hogy azok közé tartozom, akik nem kifejezetten specialisták. Tehát engem több terület érdekel a történelemnek több része, illetve azon belül több kisebb részterület.
Egy történet, földrajz, kora újkor. Kérem, hogy határozza meg évszám szerint a kora újkort. Honnan számítjuk a kora újkort?
Tehát a kora újkort az tulajdonképpen a középkor végétől, tehát Magyarországon 1526-tól, mert ugye azt mondják, hogy a magyar középkor 1526-tal ért véget, ugye Mohácsi csatával. Hát egészen azt lehet mondani, hogy 18. század elejéig Rákóczi szabadságharc, Rákóczi felkelés idejéig tart Magyarországon a kora újkor időszaka.
Nehezen képzeli az ember civilként, hogy hogyan kezdődik egy kutatás, illetve mik azok a témakörök, amelyekből aztán publikáció születik, de hát a levéltár tulajdonképpen azokat a közokiratokat őrzi, ami felhalmozódik így évszázadok során, de hát ezekből az iratokból, a hivatalos iratokból aztán gyönyörű történetek rajzolódnak ki. Ehhez viszont már kell a levéltárosnak a fantáziája.
A történeti földrajz érdekel engem talán leginkább, vagy az egyik ilyen csapás irány, amivel foglalkozom. És ahogy említette, tehát valamikor, még talán 20 évvel ezelőtt, amikor utoljára beszélgettünk itt a rádióban, akkor tehát Borsod megye olyan településeivel foglalkoztam, illetve foglalkoztunk Pusztai Tamás régész kollégámmal együtt, amelyek ma már nem léteznek, tehát már azt lehet mondani, hogy nyomuk sincs, viszont levéltári dokumentumok, levéltári iratok alapján, 17. század, 18. századi iratok alapján nagyon jól meg lehet határozni ezeknek a helyét. És ezeknek a településeknek ugyanolyan története van, mint egy addig a korig, amíg el nem hagyták véglegesen, mint egy ma fennálló településnek.
Nagyon érdekes, és jó, hogy említette, hogy ugye a társ szakmákkal összekapcsolódva folynak ezek a kutatások, tehát nagyon fontos lehet egy régész számára az, hogy arról, amit ő megtalál, milyen irat található a levéltárban, és talán fordítva is működik a dolog. Tehát lehet, hogy az önök iratai alapján kezd el valaki ásni például.
Így van, tehát engem is valamikor, illetve még mai napig is érdekel a régészet, talán így jutottam el odáig, hogy a múzeumban nagyon jó kapcsolatot ápolok a mai napig, főleg a régészeti osztályon, de nem csak a régészeti osztályon. És így van, tehát ha ugye egy régész mondjuk, ha nem egy kijelölt, egy általa, vagy egy neki kijelölt úton jár, úgymond, hogy nem egy kötelező tevékenységet végez, hanem szeretne egy
ha mondjuk nem az autópályát kutatja.
Így van, erre gondoltam. Hanem szeretne konkrétan az előbb említett eltűnt település után járni, akkor először mindenképpen a levéltárat érdemes megkeresnie, a levéltári dokumentumok, korabeli térképek, hát ezek a térképek ugye mondjuk a 18. század végétől állnak rendelkezésre. Ezeket kell hozzá tanulmányoznia, hogy érdemes legyen utána kimennie a terepre.
Amikor tegnap beszélgettünk erről a stúdió látogatásról, akkor kértem, hogy küldjön nekem valami anyagot, amiből készülni tudok. Nekem azóta fő a fejem, megmondom őszintén, mert vagy 16 oldalban küldte át azoknak a publikációknak a címét, amit önök vezetnek, és ami adminisztratíve megvan önöknél, és azt is írta nekem, hogy vannak lényegesebb és lényegtelenebb témák ezek között. Én ahonnan most el szeretnék indulni, az Alsó Zsolca, mert hogy láttam, hogy nagyon sok kutatása Alsó Zsolcához fűződik, és nem véletlenül.
Így van, Alsó Zsolcai vagyok, tehát jelenleg, illetve hát eddig is az voltam. Éppen ezért érdekel természetes módon a településnek a régmúltja, és hát több helyi lokálpatriótával, helytörténet után érdeklődővel elég sokat kutattunk már a település történetéről.
Most így gyorsan, amit kiolvasok a címekből, hogy Alsó Zsolca 18.-19. században, a város múltbeli és jelenlegi értékei, Alsó Zsolca a 20. században, Alsó Zsolca néveredete és helyneve, mindent tudunk már Alsó Zsolcáról?
Mindent nem. Egy nagyon, nagyon bőséges, kétkötetes munka jelent meg Alsó Zsolcáról, tehát természetesen egy ilyen team munkában. Egy fél tucaton dolgoztunk együtt ebben, mondom, a zsolcaiakkal, illetve olyan helytörténeti kutatókkal, levéltáros kollégákkal együtt, hogy megjelenhessen. Ez hát körülbelül 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 2024-ben jelent meg a Alsó Zsolca monográfiája című kötet, és amiket említett, azok tulajdonképpen ezeknek a nagy fejezetei, nagy fejezet címei, amiben én is részt vettem. Vannak benne természetesen olyanok, amelyeket önállóan dolgoztam fel, valamihez csak egy kicsit hozzátettem, illetve valamit közösen 2-3 kollégával együtt sikerült megírni.
Az, hogy itt a Borsod megyei levéltárban dolgozik, ez bizonyos fajta területi behatárolást is jelent, mert ahogy nézem, nagyrészt a megyében mozog a témákkal.
Így van, tehát természetesen ugye a Magyar Nemzeti Levéltáron belül a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltárban dolgozunk.
Innen van anyag önöknél.
Igen, igen, de hát ugye azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon az egykori, tehát ha a 1920 előtti, tehát a történeti időket tekintjük, akkor itt elsősorban Borsod vármegyének az anyaga található. Ugye a Abaúj-Torna megyék azok levéltári anyaga, történeti levéltári anyaga, az ma is Kassán van, Zemplén vármegyének a történeti anyaga Sátoraljaújhelyen van, de Sátoraljaújhelyi levéltár, az Fiók levéltárként a mi levéltárunkhoz kapcsolódik.
Nem csak egyes településeknek a története rajzolódhat ki egy-egy levéltári tanulmány kapcsán, hanem egyéni sorsok. Ez egy nagyon érdekes, mert tulajdonképpen sztorik kerekednek ki ezekből a dokumentumokból. Említene egy pár ilyet?
Igen, hát így van, ahogy mondja, tulajdonképpen nagyon sok személyre, tehát nem csak ugye az elmúlt néhány évtizedből, vagy a 19-20. Századból, hanem korábbi időszakról is lehet találni dokumentumokat, és hát a bizonyára nem is teljes egész, de egy kis életrajzokat össze lehet állítani, akár az 1500-1600-as években élt jelentősebb személyekről, tehát akikről maradtak fenn dokumentumok.
Kiket tudna most így rögtön említeni? Nehéz kérdés?
Nem. Én elsősorban, tehát engem érdekelnek a korabeli, tehát a megye területén található végvárak, azok közül is elsősorban Ónod, de még inkább Szendrő. Szendrői várkapitányoknak az élet, alkapitányoknak, az ottani gazdasági szakemberek, a provizoroknak a élettörténetéről lehet ilyen jó kis életrajzokat összeállítani.
Meg olvastam én egy szendrői szépasszonyról is.
Igen, igen.
Akiről írt.
Igen, hát van egy ilyen nagyon érdekes sztori a 17. századból, ami átnyúlik a 18. század elejére. Egy kis Panna nevű 1640 körül született hölgynek az élettörténete, akit mindenfélével, többek között boszorkánysággal is megvádoltak, de sikerült megmenekülnie a törvény lesújtó ereje elől, és hát az ő élettörténet egy nagyon érdekes, egy fordulatos, fordulatokban gazdag élettörténet, vagy életrajz.
Azt az jutott eszembe, hogy akár filmforgatókönyvet is lehetne írni akár ezekből a levéltári dokumentumokból. Igen. Meg aztán a családtörténetek, például a Vaj család.
Igen, tehát ugye a Vajiak azok azért kapcsolódnak hozzám, bár bevallom őszintén, hogy az érdekel az ő történetük, már csak azért is, mert Alsó Zsolt Vaji birtok volt. Ugye egészen hát az alsózsolcai helyi ágnak a kihaltáig, de engem még inkább érdekel az őket megelőzően helyi birtokos család, a Báriusz család. Tehát őt tőlük örökölték a Vajiak a Borsod megyei birtokaiknak a nagyobb részét, vagy jelentősebb részét, köztük Alsó Zsolcát is, de hát ez már egészen 1668-ban történt, tehát ez megint csak egy nagyon régi történet. De valóban a család történet is mindig vonzott, tehát nem csak a saját családomnak a története, hanem egyéb családok története. Foglalkoztam is ezzel a témával behatóbban, most már talán kevésbé. Viszont van még egy nagyon, hogy is mondjam, nagy falat, vagy egy nagyon komoly dolog, amivel szeretnék még foglalkozni, inkább mondjuk, hogy itt szeretném befejezni. Borsod vármegyének a kisnemesi családaival foglalkozom. Róluk egy... Hát ezeket a kisnemeseket egyébként úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen majdhogy nem a paraszti színvonalon élő családok voltak, és
csak adtak valamikor egy nemesi levelet.
Így van, tehát ez az úgynevezett nemesi levél, vagy armál is különböztette meg őket a szomszédos paraszt családtól.
Nemesi címerek gyűjteményében is közreműködött, apropó.
Igen, tehát abban is valóban.
Tehát ezt a réteget...
Igen, ez a réteg érdekel, tehát ez a kisnemesi réteg. Nagyon komoly anyag található róluk a Borsod megyei levéltárban. 18. században ugyanis igazolni kellett ezeknek a kisnemeseknek, hogy ők valóban kisnemesek, és nem csak kibújni szeretnének ugye az adózás alól, mert hogy a nemesek adómentesek voltak, viszont volt ugye egy nagyon komoly kötelezettségük, hogy hadba kellett vonulniuk, ha kellett, vagy ha szükség volt rá. Szóval
azért nagyon jelentős rétege voltak a társadalomnak.
Így van. Ez egy több ezer oldalnyi kézzel írott anyag, amit hát én igyekeztem átrágni magam rajta, vagy igyekszem, még ugye van belőle valami hátra, meg rendezni kell ezt az anyagot, és átolzéig családonként szeretnék róluk majd egyszer, ha a végére érek, akkor megjelentetni egy kötetet.
Azt csodálom ebben a munkában, hogy önöknek teljesen autentikus módon kell tájékozódni ezekben a régi iratokban, tehát a régi írásban, a régi magyar nyelvben. Az ember csak hieroglifáknak nézi hirtelen egy anyakönyvi bejegyzést például, szóval ez egy külön tudomány, egy grafológiai tudomány is talán.
Hát igen, valamennyire az, tehát egy idő után az embernek azt lehet mondani, hogy rááll a szeme, tehát hozzá lehet ehhez szokni. Némi gyakorlattal elsajátítható.
Mindig azt mondom, hogy amikor például megszületik egy családtörténet, akkor lehet, hogy a dokumentumok alapján elmegy egy darabig, de amikor megakad, akkor a saját fantáziájára van szükség, ugye, hogy tovább tudjon menni. Vannak ilyen szituációk?
Hát igen, hát tulajdonképpen attól függ, hogy mit szeretnénk.
De történelmi ismeretek kellenek például.
Igen, tehát ugye az ember, ha egy anyakönyvi kutatást folytat, akkor ha megakad, vagy hogy is mondjam, ha látszik, hogy ott teljesen vége, tehát nem tud tovább lépni, akkor aztán annak az ágnak valószínűleg tényleg vége lesz, és nem lehet. Hát előfordulnak azért úgymond idézőjelbe téve csodák, tehát hogy az ember olyan dokumentumra akad, de az már... Hogy tovább tudja folytatni a családot, tehát időben visszafelé és ízenként még tovább tud haladni, de ezek kivételes esetek, tehát ha már egy anyakönyvi kutatásnál van egy akadály, akkor ott elég nagy probléma, azt lehet mondani. Meg attól függ, hogy az ember mit csinál, hogy csak anyakönyvi kutatást folytat, vagy pedig hát levéltári kutatást is folytat hát hozzá.
Itt térünk vissza a specializálódáshoz, ugye a szakosodáshoz,
igen,
amit beszéltünk.
Igen, tehát a levéltári kutatással talán lehet segíteni ezeken az akadályokon.
Bodnár Tamással, a Borsod megyei levéltár fő levéltárosával beszélgetünk, és hát itt a Református Rádióban külön rá kell kérdeznem arra a kutatási témájára, hogy Károlyi Gáspár és Göncz története.
Azt is el kell mondanom, hogy amellett, hogy én alsózsolcai vagyok, de én gönci származásúnak is tartom magam, mivel szüleim mindketten gönciek, és hát ezért kötődöm egyrészt Gönchöz, másrészt a Abaúj megyének a területéhez. Tehát nagyon fontos számomra, hogy Abaújnak a kutatása minél nagyobb teret nyerjen, mivel hát azt lehet mondani, hogy talán ha hosszú távra is tekintünk, akkor meglehetősen elhanyagolt ennek a területnek a történeti kutatása.
Hát most, meg aztán ugye a történelmi hányattatások,
hát hogy... Természetesen így van, tehát a viszonyokból...
Elveszítettük abba új nagy részét.
Igen, tehát ezekből a viszonyokból következik ez. Ugye Károlyi Gáspár, mint gönci prédikátor, ugye bibliafordító, átírtam Göncnek a jegyzőkönyveit. Fennmaradt hála Istennek a Mezővárosnak, az 1500-as évek közepétől 1849-ig, 1850-ig kettő darab jegyzőkönyve, tehát ezekben folyamatosan jegyeztek be. Ez nem tűnik olyan nagy mennyiségnek, tehát például a Miskolc is mezőváros volt, és ugye Miskolc jegyzőkönyveihez képest, mert Miskolcnak rengeteg és nagy mennyiségű jegyzőkönyve maradt fenn ugyanebből az időszakból. De ugye a Göncé azért annál inkább érdekes, mivel egy ilyen nagyon régi, tehát ugye 16. század közepe, 1550-es évekről beszélünk, kevés olyan település van, amelynek ilyen régi jegyzőkönyvei maradtak volna fenn, és ezekben a jegyzőkönyvekben szerepel Károlyi Gáspárnak a hagyatéka, följegyezve, tehát a halála után, hogy a lánya mit örökölt, és hát érdekességképpen ott van az is, hogy 20 darab kinyomtatott biblia kötetet örökölt a lánya. Tehát ennyit tudnék a Károlyi kutatáshoz hozzátenni.
Akkor, amikor ezekről a tematikákról beszélgettünk, akkor mindig felmerül az emberben, hogy nagyon sok témáról, nagyon sok publikációról kár, hogy nagyon szűk berkekben marad. Hol hasznosul ez? Tehát most nagyon egyszerű a kérdés, a tudomány gyakorlati haszna. Hát nyilván több olyan szakterület van, ahol ezeket felhasználják, és ezeket kiindulási alapnak tartják.
Igen, hát azt lehet mondani, hogy igen, több helyen lehet ezeket hasznosítani, vagy több helyen hasznosítják, tehát ugye amikről már beszéltünk, ugyanazokat is tudnám idézni, tehát egyszer a régészet, másodszor a családtörténeti kutatás, tehát ez itt legyen szó, akár az anyakönyvi, akár a személyek, akár a kisnemesség, vagy nemesség kutatásról, illetve hát művelődés történeti szempontból is lehet hasznosítani, emellett helytörténeti kutatók tudják nagyon jól hasznosítani. Tehát ezeket egyéb tudományágak tudják újra elővenni, újra a kezükbe venni ezeket a információkat, amikkel többek között én is foglalkozom.
Nagyon sok tanulmányában megjelennek a csaták, a harcok, a törökök, tehát van egy ilyen vonulata is a dolognak. Ezek hogyan tükröződnek vissza a levéltári okiratokban?
Igen, így van. Tehát ahogyan említettem is, hogy Ónod, mint végvár, illetve Szendrő, mint végvár érdekel, az ott élt emberek élete, tehát akár a vezetők, de nem csak a vezetők, hanem a várkatonák élete is. Egyébként azt el kell mondanom, elég kevés olyan típusú dokumentumot találunk, amelyek konkrétan ezekről szólnak. Tehát ezek inkább ilyen csemegék, amiket én közöltem. Viszonylag kevés a konkrét ütközetről, csatáról szóló történet, hanem ilyen van ilyen is, egy néhány. De az embernek inkább kiszűrnie kell azokból a
fejegyzésekből. Tehát nem azok a regényes sztorik maradtak meg, ami egy csata kapcsán megjelenik kevés. Egy kalandfilmben, igen, például,
az,
hanem
van,
például, hogy mennyi fegyvert használtak, igen, mennyien, igen, harcoltak.
Igen, igen, kevés a konkrét történet, vagy a konkrét sztori, hanem akár adójegyzékekből, tehát, hogy egy településen hány porta, hány ház volt épségben az adott évben, hányan tudtak adót fizetni az adott évben, mennyivel csökkent a lakosság száma, mennyivel csökkent a porták száma. Ezek, többek között ezek alapján is ki lehet szűrni azt, hogy mondjuk milyen károk érték a megyét a, nem tudom, 16-17. Században, ugye konkrétan itt most a törökökre gondolok.
Beszélgetésünk elején említettük azt a réges-régi riportot, amellyel a borsodi eltűnt falvakat mutatta be. Vajon hány ilyen falunk van? Tehát mennyi település tűnhetett el? Borsoda-Bolyzemplén vármegye még mindig a legsűrűbben lakott megyék közé tartozik, de hát nyilván, hogy sok falu eltűnik, miért tűnik el, hogyan bukkannak rá?
Igen. Tehát én, illetve mi elsősorban csak a történeti Borsod megyével foglalkoztunk, természetesen kitekintést megtörtént Abaúj, Torna, Zemplén területére is, elsősorban Abaúj területére, de konkrétan Borsoddal foglalkoztunk. Hát ezek a település, hogy is mondjam, a településeknek az eltűnése, vagy elhagyása, ez hosszú évszázadoknak a története. Tehát ez egészen az Árpád kortól lehet már dokumentálni olyan falvakat, vagy olyan településeket, amelyek még abban az időben megvoltak, aztán utána a 14.-15. században már elhagyottá váltak, de a 15. században is volt egy pusztásodási folyamat, viszont a legerősebb, vagy a legkomolyabb ilyen település felhagyás, település pusztulás az a 16-17. Században, inkább a 17. század közepettájára történik itt a megyében. Ez is konkrétan, vagy nagy részt a hódoltság, török hódoltságnak a rovására írható.
Vajon a kutatási módszerekben önök mennyire tudják igénybe venni azokat a digitalizációs lehetőségeket, amelyek mondjuk a régészek számára nyílnak? Most gondolok azokra a detektoros fémkeresőkre, a képalkotásra, tehát meg lehet nézni a földet anélkül, hogy felásnák a földet, de nyilván, hogy azért önöknek is kell ezekre a módszerekre támaszkodni.
Igen, hát mondjuk ezek a módszerek ugyanállunk, tőlünk távol állnak, tehát ezek a régészek.
Hát
igen, ezek a régészet módszerei.
Ők többet tudnak ettől, de vajon maguk tudnak-e többet ettől?
Hát mi azt lehet mondani, hogy a saját digitalizációnkra, saját adatbázisainkra építhetünk. Tehát a Nemzeti Levéltár egy komoly folyamatos digitalizálást végez, akár a fővárosban, akár a vidéki levéltáraiban, tehát egyszerre, tehát iratok digitalizálása folyik. Komoly, nagyon nagy mennyiségű adatbázis áll rendelkezésre, amely már az interneten is elérhető, a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján keresztül, vagy a adatbázisok online, ugye ez is a Magyar Nemzeti Levéltárnak a adatbázisa. Tehát nagyon sokrétű, itt a középkori diplomatikai levéltártól, tehát az oklevelektől kezdve egészen a, nem tudom, második világháborúban elhurcoltakig, szocialista tanácsülési jegyzőkönyvekig nagyon-nagyon sokféle dolgot lehet tanulmányozni, tehát már több millió oldalnyi digitalizált anyag áll rendelkezésére. De ez még mindig csak egy pici szelete a teljes levéltári anyagnak.
Felgyorsította nagyon a munkát. Egészen más a számítógépen keresni valamit, mint előszedni a régi iratokat.
Igen, de azért azt hozzá kell tennem, tehát, hogy még egyszer, amit az előbb is mondtam, hogy ez még mindig csak egy pici része. Aha. az iratoknak, főleg a megyei vagy vidéki levéltárakban, tehát ott is nagy mennyiségű digitalizálás történt, de ahhoz képest, hogy több ezer folyóméternyi irat van egy-egy levéltárban, és ezeknek jelentős része, vagy egy komoly része a történeti értékű irat, ahhoz képest ez még mindig kevés. Tehát kézbe kell, hogy úgy mondjam, kézbe kell venni még az eredeti dokumentumokat is.
Nagyon nagy divat lett a családfa kutatás, a levéltár is szervez ilyen tanfolyamot. Ugye létezik ez a Family Search nevű oldal, amit az amerikai mormonok készítettek, hogy állítólag lefotóztak és digitalizáltak a világon minden anyakönyvet. Na hát ez már nem igaz, ugye, mert egészen triviális dolgokat nem lehet rajta megtalálni, de vajon kerülnek-e összetűzésbe az ilyen amatőr kutatókkal? Tehát hogy érzékelik ezt?
Mármint, hogy a...
Hát aki elkezd kutatni, aztán utána maguknál köt ki mégiscsak.
Igen, tehát így visszatérve...
Mennyire lehet szakértőnek lenni kívülállóként? Tulajdonképpen ez a kérdésemnek a lényege.
Én is úgy gondolom, hogy a Family Search az egyik legjobb ilyen kutatássegítő adatbázis, illetve hát konkrét digitalizált anyag, mert ugye az anyakönyveket ott is lehet tanulmányozni. Tehát egykor mikrofilmezték a mormonok a felekezeti, illetve a polgári anyakönyveket, és aztán a mikrofilmeket digitalizálták, és most azokat lehet ugye az interneten keresztül tanulmányozni. Én azt mondanám, hogy 96-98%-ban digitalizálták mondjuk a magyarországi felekezeti anyakönyveket. Vannak kivételek, felekezeti anyakönyveket néhány kivétellel, de mind digitalizálták, illetve mikrofilmre vették valamikor a mormonok. Hát ezek a kivételek ugye azok, amikor a kutatónak valóban nincs más hátra, mint el kell menni, és meg kell nézni a helyi plébánián, vagy református parókián, vagy ha már bekerült az egyházi levéltárba, akkor ott kell ezeknek az anyakönyvnek utána nézni, vagy anyakönyveknek utána nézni. Ami nagyon jó dolog még, hogy az alsózsolcai fióklevéltárunkban vannak, vagy őrizzük az anyakönyvi másodpéldányokat, felekezeti anyakönyveket is 1827-től. Tehát itt most gondolok a Borsod, Abaúj és Torna megyei anyakönyvi másodpéldányokra, mert a zempléniek azok Sátoraljaújhelyen vannak. És ugye tehát sajnos ugye a 19. század közepétől végétől is voltak háborúk, ugye első világháború, második világháború, előfordul, illetve tűzvészek szerencsétlenségek, előfordul, igen, hogy a vidéki anyakönyvek megsemmisültek, nem állnak rendelkezésre, csak mondjuk a 19. század második feléből, a 19. század végéről. Erre jó többek között az alsózsolcai fióklevéltárban őrzött anyakönyvi másodpéldány, mert hogy ott 1827-től ezek megvannak. Itt is, tehát nagyon, hogy is mondjam, egészen részletekbe bele lehet menni. Sajnos a neoabszolutizmus időszakában, tehát 1850 és 1861-67 között nem minden, hogy is mondjam, helyi vagy vidéki egyház szolgáltatta be a másodpéldányt a levéltárnak. Uh-huh. Tehát itt vannak hiányosságok, tehát ez 1850 és 67 közötti időszakban, de van, ahol nagyon szépen végig megvan. És hogy is mondjam, tehát ugyanígy...
És van különbség a felekezetek között? Ki az, aki jobban vezette?
Nem látok különbséget.
Precízek voltak a lelkészeink és papjaink.
Voltak a lelkészeink, hát annyi a... Ugye, amit észre lehet venni, tehát többek között a másodpéldányokat is, de az első példányokon, hogy ugye a görögkatolikus felekezet az nagyon sok esetben cirill betűvel vezette az anyakönyveket, tehát ugye a 19. század...
Maga azt is megfejti?
Hát még meg, igen, tehát én még abban a korban, mondjuk így, hogy még én abban a korban születtem.
Mert orosz tanultunk.
Amikor még, igen, a cirill betűt meg kellett ismerni. Illetve az izraeliti felekezetnek az anyakönyvei, azok általában csak 1848-49-50-től állnak rendelkezésre.
Hogyan alakul az ki, hogy most így elmondta ezt a sok mindent nekünk, és az a gondolatom támad, hogy milyen motiváció mentén kezd el kutatni egy levéltáros. Hát bekerülök egy ekkora iszonyatos adatmennyiségbe, mi az, ami motivál? Felkérés, saját érdeklődés, valamiféle más intuíció, hogy működik ez egy kutatóban?
Hát én úgy gondolom, hogy elsősorban a saját érdeklődés, vagy valamilyen olyan ösztönzés, ami arra sarkal.
Hát ez nagyon jó, nem? Hát kevés ilyen szakma van, ahol az ember kiélheti a saját érdeklődését.
Igen, tehát ami arra sarkalja az embert, hogy a munkája mellett természetesen valamiféle olyan kutatást végezzen, ami az érdeklődését, vagy a kíváncsiságát kielégíti. Ugye levéltárba vagy levéltárosnak valószínűleg azért mennek el az emberek, mert éreznek némi olyan ösztönzést, ami tehát a történelmi érdeklődésük mellett, ami arra sarkalja őket, hogy azokat az iratokat, vagy az iratoknak egy konkrét részét, vagy évkörét, vagy speciálisan egy témáját megismerje, vagy jobban megismerje, kezébe vegye, és akkor azokat valóban végigolvassa.
Az elmúlt esztendőben több alkalommal rendeztek már nyilvános eseményeket abban az új levéltárban, amely megnyílt az egyetemen a könyvtár épületében, és én ezt azért tartom nagyon hasznosnak, hiszen tulajdonképpen kinyit a levéltár, kiállításokkal, előadásokkal egyes kollégák bemutatják a témakörüket, a kutatási területüket, ön is tartott előadást egy ilyenen, szóval ez nyitás a közönség felé, nem?
Igen, tehát szerencsés esetben vagy helyzetben vagyunk, mert mint ahogy tudják már bizonyára a miskolciak, illetve hát a megyeiek is, a megyei levéltár az a Miskolci Egyetem mellett kapott egy új épületet. Az előző épületünkben, a Fazekas úton, ugye a bírósággal egy
hát
épületben
voltunk. Hát
ott nehéz
lett volna ilyeneket,
így van,
maximum
van.
A folyoson megállunk.
Igen, 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 tehát éppen ezt szerettem mondani, hogy elég szűkös volt, tehát akár kiállításra, akár komolyabb előadások megtartására nem volt lehetőségünk, vagy a kutatótermet kellett arra az időre szabaddá tennünk, amikor valamilyen előadás vagy valamilyen továbbképzés folyt nálunk. Ma már, hála Istennek, ez a helyzet teljesen megváltozott.
Külön előadó terem van, úgyhogy nagyon korszerű.
Sőt, előadó termek.
Berendezésekkel.
Vannak, és külön van egy, tehát a bejárat mellett egy olyan kiállító tér, ami színvonalas kiállítások megrendezését teszi lehetővé, és tehát nagyobb csoportok fogadását is lehetővé teszi.
Most még évelején vagyunk, hogyan fog kinézni az esztendő, hogyan tervezi a munkáját, hogyan osztja be az idejét, erejét?
Ilyenkor még elég nehéz erre választani, bár az ember fejében mindig vannak tervek, tehát hogy mi az, amit esetlegesen szeretne befejezni, van olyan munkája, amit már akár évekkel ezelőtt elkezdett, és aztán nem biztos, hogy erre sor kerül, hanem újra el csúszik, tehát ugye ezek a, úgyis van, mondjam, tehát ugye vannak olyan kötelező jellegű munkáink, amelyeket mindenképpen meg kell tennünk és meg kell csinálnunk, és hát vannak olyanok, ezek már inkább a természetesen a levéltár keretei közé illeszthető és a levéltár keretei között folyó munkák, de inkább a saját elképzeléseink szerint folyik, ezek azok, amik általában azért megcsúsznak és azért tolódnak.
Nem biztos, milyen témán gondolkozik most?
Vannak olyan, hát, hogy is mondjam, ez a történeti földrajz, kisnemességkutatás, várkutatás, tehát ugye a témák igazán nem változnak, tehát ezek az irányok. Ezt a kisnemesség kutatást, vagy kisnemesség történetének, Borsod megyei kisnemesség történetek a megírását szeretném befejezni, illetve vannak olyan kollégák, akikkel összefogva urbáriumokat igyekszünk feldolgozni, Tehát egy-egy urbárium az egy uradalomnak a leírása, ott a mindenféle pénzügyi bevételekkel, anyagi és természetbeni szolgáltatások felmérésével foglalkozik egy-egy ilyen nagyobb lélegzetű irat, és az uradalom központjához tartozó összes település gazdasági ereje fel van mérve és be van mutatva abban az adott időszakban, tehát abban az évben. Tehát többek között ilyenekkel is próbálunk foglalkozni.
Igen, végül hagyd kérdezzem meg, hogy ebben a gazdag életpályában mi az a különleges szenzáció, amit ön annak tart, hogy ön fedezte fel, az ön neve által vált a szakmában híressé. Látom, nem könnyű a kérdés.
Hát nem könnyű, biztos van ilyen.
Lehet nyugodtan dicsekedni.
Én újra ezt a megyei történeti földrajzi kutatást tudnám elővenni, vagy elmondani, de az igazság, hogy ez még egy befejezetlen. És nem is tudom, hogy annyi, hogy egyáltalán vagy a végére érek-e, mert hogy annyi mással is foglalkozik az ember, ez egy nagyon jó téma egyébként. Tehát itt nagyon sok felfedezés van, és ahogy nem is válaszoltam a előző kérdésben arra, hogy tehát Borsod megyén belül hát több mint 100 ilyen elpusztult, csak a történeti Borsod megyén belül több mint 100 ilyen elpusztult település helyet tudtunk kimutatni, tehát régész kollégákkal. Tehát én ezt tartom egy olyan dolognak, ami én úgy gondolom, hogy hát ha nem is egyedülálló, de az egyik ilyen legérdekesebb, meg legmesszebb mutató dolog, amivel foglalkozok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, rendkívül érdekes az ön foglalkozása, kutatási területe, és remélem, hogy a hallgatókat is sikerült egy kicsit beavatni ebbe a folyamatba, és még egyszer tisztelettel gratulálunk ahhoz a miniszteri elismerő oklevélhez, amelyet most a Magyar Kultúra Napja alkalmából kapott. Bodnár Tamás főlevéltárossal beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Ez volt az Európa Rádió Köztünk élnek című portréműsora, amelynek szerkesztő riportere Béli Katalin köszöni meg szíves figyelmüket.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották.
Süt ez a nap is, én miért lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. A vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad, ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.
megmentsen. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Így közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Elolvadt a nap, ahogy fenn ragadt, az égen
találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
Isten hozott, és csak a jók jöhetnek el. Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel, s ki a csillagok közt él, mind aki rég oda költözött. Most visszatér, s leül a tűz mögött, sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellém ülsz, s lobog a tábor tűz, szél beleparolt. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt ezen én. Újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarol. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Súgd meg nekem, tudod, így ígérted rég, a nagy titkokat, amit egy kisgyerek nem ért, hiszen annyi minden volt, amire nem jutott idő. Pár pillanat, most hogy legyen múlt, jelen, jövő, sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellé. A tábor tűz, a szél belekarol. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt, ezen élsz, úgy van, ahogy rég volt. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarol. És a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. A lelkekért, akiket rejt az ég, sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarol. Újra köztünk élsz, ma új volt, ezen élsz, úgy van, ahogy rég volt. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és robog a tábor tűz, a szél belekarol. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold.
Európa Rádió. Az érték